Sok szeretettel köszöntök még egyszer mindenkit, és már egyből egy resszanciával kell kezdenem. Én azt mondottam volt, hogy a kronológiai sorrendben megyünk Pál apostol leveleivel, és hozzánézzük az apostolok cselekedeteinek az oda vonatkozó részeit, és az első a tesszalonikai levél lesz. Mondottam vala ezt azért nagyon magabiztosan, mert halvány emlékeim között élt, hogy a tesszalonikai levél az 50-es évek elején íródott, úgyhogy biztos, hogy ez a legöregebb. Ez meg 48-as. Úgyhogy két évet tévedtem, és a cím is egy picit hazudik ma, mert valójában ma még a Galata levéllel nem fogunk szövegszinten, vagy legalábbis nem terveztem, hogy ma a Galata levéllel szövegszinten foglalkoznánk, hanem egy picit a levélről magáról, a keletkezéséről, meg utána az apostolok cselekedeteinek az ide vonatkozó részeit néznénk egy szemhunyásnyit körbe, és majd utána térnénk rá magára a levélre. Szerintem ez már jövő héten fog realizálódni. Ha valakinek van kedve, én szerintem érdemesebb lenne itt a páli leveleket úgy átbeszélgetni, hogy egy picit esetleg a testvérek is előre olvasnak. A Galata levél nem hosszú, összesen 6 fejezet van egyébként benne. Úgyhogy adott esetben egy délután alatt is nyugodtan végig lehet olvasgatni. És akkor a jövő héttől már arra szánnánk egy kis időt, de most egy picit úgy felvezetném, hogy nagyjából honnan is jön, meg mi is ez az egész Galatákhoz írott levél. Az a nagyon izgalmas, ha az egerem is bekapcsol, nagyon jó. És egyből kettőt ugrottunk? Nem? Csak úgy. Oké. Szóval, mint mondottam, ez egy 48-as datálású levél. Valahol a szíriai Antiókiába írja a Pál apostol. Ez fontos leköszögezni, mert Antiókiában az ókorban több is volt. És a Galatáknak írja, és egyébként a Biblia kutatók vitatkoznak, hogy melyik Galatáknak írja, mert hogy voltak Észak meg Dél-Galaták. Az én szerény véleményem szerint majdhogy nem teljesen mindegy, mert hogy itt nem egy konkrét gyülekezetnek íródik maga a Galatákhoz írott levél, hanem egy komplet közösségnek, akik Galícia területén, illetve galíciai gyülekezeteinek már így is van megcímezve maga a levél, tehát ez valójában egy körlevél, hogyha őszinte akarok lenni. És ez a Galácia, ez...
Hát lehet, hogy a Zoltán még most éppen ott tudnak buszolni, mert ez a mai Törökország területe.
Kisázsigának
ez a...
Így van, úgy élménybeszámolóval, hogy mit láttak Galáciában. Kis-Ázsiának az a része, ahova egyébként Európába települnek ki a gallok, a kelták, és nem összekeverendő maga a megnevezés a Galíciával, amit hosszú évvel írunk, mert az Ukrajna és Lengyelország, a mai Ukrajna és Lengyelország területén oszlik el. Ez valaha a Habsburg birodalomnak volt a része, és nem összekeverendő a kisível írott Galíciával, vagy rövidível írott Galíciával, bocsánat, ami meg gyakorlatilag Portugáliától északra Spanyolországnak a legnyugatibb csücske. És ez gyakorlatilag itt zajlik az első páli missziói út. Tehát egy olyan gyülekezetnek fog majd, vagy olyan gyülekezeti közösségeknek fog egy körlevél íródni, akiket Pál az első missziói útján ismer meg, és akik tőle, vagy hát az ő apostoli szolgálatából lesznek igazából keresztény gyülekezetté. Nagyon izgalmas, hogy ez a legelső páli levél, és lehet, hogy nekem egy picit ezért is folyt össze a fejemben, hogy datáltam egy picit későbbre, mert hogy már itt nagyon sok olyan témát felvett Pál, amit majd aztán a római levélben fog igazából nagy mélységben kibontani, de hogy a főbb csapásvonalak már itt megjelennek, ilyen például a hitből való megigazulásnak a kifejtése. Egy rövid levélről van szó, ami viszont nagyon tömören és velősen van megfogalmazva, bár szerintem mondjuk az első fejezet, ha őszinte akarok lenni, az valójában a felvezetése a levélnek, úgyhogy a bevezetése ahhoz képest, hogy milyen hosszú a levél, ahhoz képest egész hosszú, de nem kívánok most itt retorikai kritikát gyakorolni Pál apostol irányába. És ami még fontos egyébként, hogy választ ad arra a Galatákhoz írott levél, hogy az ő apostoli tekintélye honnan jön, vagy honnan ered, vagy mi is egyáltalán az apostoli tekintély. a választ ad arra, hogy ez az a korszak, amikor igazából a kereszténység elkezd elválni a zsidóságtól, tehát tisztázandó már a zsidóság és a kereszténységnek a viszonya. Ugyanakkor itt már vannak pogány keresztények is az egyenletben, ami nekünk azért lesz szerintem fontos, mert 2000 év távlatából egy picit ez a zsidó-zsidó keresztény, pogány keresztény összemosódik. Viszont ha pontosan szeretnénk értelmezni azokat a sorokat, amiket Pál ír, ahhoz viszont tudnunk kell majd itt egy picit ezekkel a repedésekkel dolgozni és foglalkozni. És azért is nagyon fontos még szerintem ez a levél, mert pontosan ezen repedésekkel foglalkozván olyan teológiai mondandókat fogalmaz meg, ami a lutheri reformációban aztán elő fog jönni újra, és emiatt nagyon sokan mondják azt, hogy bár a római levél volt ugye Luthernek is egy ilyen kiemelt olvasmánya, meg nagyon sokszor arra hivatkozott, de hogy a Galaták volt a másik, amit nagyon sokat idézett, és hogy nagyon sokan mondják azt, hogy a lutheri reformációnak az egyik sarokköre a Galatákhoz írott levél. Szintén a különböző különbségek véget. És akkor ami ide vonatkozik, apostolok cselekedetei rész, és ma én hát legalábbis a 13. fejezettel szeretnék átfogóan és mélységében foglalkozni, aztán, hogy a másik kettőre mennyi jut, azt majd meglátjuk. Mert hogy valójában a levél közvetlen keletkezési előzménye, az a apostolok cselekedeteinek a 13. 14. fejezetében, illetve részben a 15. fejezetben le van írva. Azért mondom, hogy részben a 15., mert a 15. fejezetnek igazából a lényege az az úgynevezett jeruzsálemi zsinat, ahol ugye a péteri apostoli vonal, meg a páli apostoli vonal egy picit egymással szembe kerül, és aztán végül is el kell dönteni azt, hogy akkor hogyan kezeljük mi a pogány keresztényeket, vagy hogyan nem. És a Galatákhoz írott levél az részben egyébként ebből is, vagy ebből a szempontból is nagyon fontos lesz, mert ő itt majd beszélni fog majd a pogány keresztényekkel kapcsolatos kérdésekről is. És ugye mellette pedig elkezdünk szétválni a zsidóságtól. És akkor én igazából arra gondoltam, hogy ma akkor olvassuk át ezt a 13. fejezetet, no nem az egészet, mert akkor nagyon hosszú lenne, viszont a velősebb részét mégiscsak. Maga a 13. fejezet az azzal kezdődik, hogy a Szentlélek egyáltalán apostoli missziói útra hívja Pált és Barnabást. Emiatt ők elindulnak, hajókáznak Cipruson keresztül, találkoznak egy Elimász nevű varázslóval, mondjuk ezt is érdemes lenne esetleg majd egy bibliórán egyszer megnézni, de utána érnek át igazából a Galatákhoz, és én éppen ezért a 13. fejezet 13. versétől szeretném magát a szöveget most felolvasni a testvéreknek. Gyakorlatilag a fejezet végéig, tehát ez egy hosszabb szakasz lesz, viszont mivel egy történet van benne leírva, talán követhető lesz, és igyekszem majd közben úgy léptetni a diákat is, hogy lehessen követni. Ezt a szürke hátteret jövő hétre le fogom cserélni. Lehessen követni kint a kivetített diát is. Tehát akkor az apostolok cselekedeteinek a 13. fejezetéből, a 13. verstől indítom. Azután Pál és kísérői elhajóztak Páfoszból, és eljutottak a Pamfíliai Pergébe. János azonban elvált tőlük, és visszatért Jeruzsálembe. Ők pedig tovább mentek Pergéből, és megérkeztek a Pszídiai Antiókiába. Itt szombaton elmentek a zsinagógába, és leültek. A törvény és a proféták felolvasása után a zsinagóga előjárói odaküldtek hozzájuk, és azt üzenték nekik. Testvéreink, férfiak, ha van valami buzdító szavatok a néphez, szóljatok. Pál felállt, intett a kezével, és ezt mondta. Izraelita férfiak, és ti, Isten félők, halljátok. Ennek a népnek, Izraelnek Istene kiválasztotta atyáinkat, és nagyjátette a népet, amikor jövevények voltak Egyiptom földjén, és hatalmas karjával kivezette őket onnan. Azután közel 40 esztendeig hordozta őket a pusztában, és miután eltörölt hét népet Kánaán földjén, örökségül adta nekik azoknak a földjét. Mindez mintegy 450 évig tartott. Ezután bírákat adott nekik egészen Sámuel profétáig. Ekkor királyt kértek maguknak, Isten pedig Sault kisfiát, a Benjamin törzséből való férfit adta nekik 40 esztendőre. Amikor őt elvetette, Dávidot emelte királyukká, akiről bizonyságot is tett, és ezt mondta: megtaláltam Dávidot, Isai fiát, a szívem szerint való férfit, aki teljesíti minden akaratomat. Az ő utódai közül tette Isten Izrael üdvözítőjévé Jézust ígéret szerint, miután János előre meghirdette, még az ő eljövetele előtt Izrael egész népének, hogy térjenek meg és keresztelkedjenek meg. Küldetése végén János így szólt: én nem az vagyok, akinek ti gondoltok engem, hanem íme utánam jön az, akinek a saruját sem vagyok méltó leoldani. Testvéreim, férfiak, Ábrahám nemzetségének fiai, és a hozzátok csatlakozott istenfélők. Nekünk küldetett el ennek az üdvösségnek az igéje. De Jeruzsálem lakói és vezetői nem ismerték fel őt, és így betöltették a proféták szavait, amelyeket minden szombaton felolvasnak, azáltal, hogy elítélték őt. Bár semmiféle halálos bűnt nem találtak benne, mégis azt követelték Pilátustól, hogy ölesse meg. Amikor véghez vitték mindazt, ami megvan írva róla, levették a fáról és sírba tették, de Isten feltámasztotta őt a halálból, és ő több napon át megjelent azoknak, akik együtt mentek fel vele Galileából Jeruzsálembe, és akik most az ő tanúi a nép előtt. Mi is hirdetjük nektek, hogy azt az ígéretet, amelyet az atyáknak tett Isten, beteljesítette nekünk az ő gyermekeinek, amikor feltámasztotta Jézust. Ahogyan megvan írva a második Zsoltárban is: fiam vagy te, ma nemzettelek téged. Az pedig, hogy feltámasztotta őt a halálból, és többé nem fog visszatérni az elmúlásba, így mondta meg: nektek váltom be a Dávidnak tett biztos szent ígéreteket. Ezért más helyen is így szól: nem engeded, hogy a te szented elmúlást lásson. Mert Dávid, miután a maga nemzedékében szolgálta Isten akarata szerint, meghalt és eltemették atyái mellé, tehát elmúlást látott. Akit azonban Isten feltámasztott, az nem látott elmúlást. Vegyétek tehát tudomásul, testvéreim, férfiak, hogy ő általa hirdetjük nektek a bűnök bocsánatát, és mindabból, amiből Mózes törvénye által nem igazulhattok meg, ő általa mindenki megigazul, aki hisz. Vigyázzatok tehát, hogy benne következzék az, amit megmondott az Úr a proféták által. Lássátok meg, ti gúnyolódók, ámuljátok és semmisüljetek meg, mert olyasmit viszek véghez napjaitokban, amelyet el sem hinnétek, ha valaki elbeszélné nektek. Amikor pedig mentek kifelé, kérték őket, hogy a következő szombaton is beszéljen nekik ezekről a dolgokról. Miután szétosztott a gyülekezet, sokan követték a zsidók és az istenfélő prozeliták közül Pált és Barnabást, akik szóltak hozzájuk és biztatták őket, hogy maradjanak meg Isten kegyelmében. A következő szombaton szinte az egész város összegyűlt, hogy hallgassa az Úr igéjét. Amikor meglátták a zsidók a sokaságot, elteltek irigységgel és káromolva ellene mondtak Pál beszédének. Ekkor Pál és Barnabás bátran ezt mondta: először nektek kell hirdetnünk az Isten igéjét, mivel azonban ti elutasítottátok és nem tartjátok magatokat méltónak az örök életre, íme a pogányokhoz fordulunk. Mert így parancsolta meg nekünk az Úr: pogányok világosságává teszlek, hogy üdvösségük légy a föld végső határáig. Ennek hallatára örvendeztek a pogányok, és magasztalták az Úr igéjét, és akik az örök életre választattak, mindnyájan hívőké lettek. Az Úr igéje pedig elterjedt az egész tartományban. De a zsidók felingerelték ellenük a tekintélyes istenfélő asszonyokat és a város előkelőit, üldözést szítottak Pál és Barnabás ellen, és kiűzték őket a határukból. Ők pedig lerázták a lábuk porát ellenük, és elmentek Ikóniumba. A tanítványok azonban megteltek örömmel és Szentlélekkel. Közben szerintem nem tudtam váltani a szöveget, de remélem, hogy követhető volt a felolvasás is. Jó. Na, hát azért van itt egy-két érdekesség. Az első, hogy jelentem alásan, el van rejtve ide egy evangélista ebbe a szövegbe, mert hogy azzal indulunk, hogy azután Pál és kísérői elhajóztak Páfoszból, és eljutottak a Pamfíliai Pergébe, János azonban elvált tőlük, itt János Márkról, Márk evangéliumának a szerzőjéről van szó. És az apostolok cselekedeteinek a későbbi fejezeteiből azt is tudjuk, hogy egyébként Márk elment volna a következő missziói útra Pállal, viszont Pál akkor felrólja neki, hogy mivel nem ment velük a Galatákhoz, vagy hát igen, tehát nem hajózott velük tovább, ezért ő nem tartja ezt egy jó dolognak, hogy most velük tartson. Ennek egyébként az lesz a vége, hogy Barnabás is külön válik Páltól, tehát itt azért szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a kora keresztények között bizony voltak viták és egyetemértések, még a Krisztus hívók között is. Ezt nem nagy konfliktusokkal intézték, ezt azért merem leírni, mert ugye Lukács írja az apostolok cselekedeteit, és Lukács semmilyen megjegyzést nem sző János kiválásához a csapatból, és igazából azt is nagyon tárgyilagosan írja le majd a 15. fejezet végén, hogy erre való tekintettel nem akarja Pál, hogy Márk csatlakozzon. Tehát nem minősít, nem írja le, hogy lenne itt bármilyen sértődés vagy duzzogás, arról viszont beszámol, hogy ezek az emberek bizonyos dolgokban nem értettek egyet, de ezt mégis tudták a legnagyobb testvéri szeretettel, meg keresztény megbocsájtással végezni. Tehát itt János Márk az, aki szépen kibújik a szövegből, és aztán majd a 15. fejezet végén látjuk, hogy ide visszautal Lukács, hogy ezért nem engedi majd Pál, hogy tovább menjen velük a második misszió útra. És aztán utána, ahogy szépen elérünk Antiókiába és elmegyünk a zsinagógába, itt vélelmezhetőleg Pál egyébként bemutatkozhatott a zsinagógai vezetésnek még mielőtt ők oda betértek volna, avagy valahogy jelét adta annak, hogy ő egyébként végzett rabbi. Mert azt írja ugye a szöveg, hogy a törvény és a proféták felolvasása után a zsinagógai előjárók odaküldtek hozzájuk, és ezt üzenték: testvéreink, férfiak, ha van valami buzdító szavatok, a néphez szóljatok. Ezt azért úgy általában nem szokták megmondani bármelyik vendégnek, aki betér az ajtón. Tehát vélelmezhető, hogy valahogy sejtették, hogy Pál itt nem egy akármilyen karakter, és azért róla tudjuk, hogy ő a rabbinikus kultúrában megfelelően magasan mozgott és jól képzett volt. És utána gyakorlatilag a 13. fejezetnek a zöme az egy olyan igehirdetés, ami az ószövetségi eseményekkel képez egy ívet a krisztusi megváltás felé, és aztán a krisztusi megváltást értelmezi a saját magukra. Már itt is beszél egy picit egyébként burkoltan az apostoli tekintélyről, ami egyébként nem az apostol tekintélye. Ezt most kell leszögezni, hogy az apostolnak, mint embernek nincs tekintélye, az apostoli tekintély az az általa hordozott igéből fakad, mert valójában az igének van a tekintélye. És ő ugye ezt egy az egybe Jézusra vetíti rá. De ami nagyon fontos, és ez Pálnál nagyon sokszor fog előjutni, vagy előjönni, az pedig az, hogy Pál alapvetően az Ószövetségre nem úgy tekint, mint egy dologra, ami megvolt és kész van, hanem alapvetően úgy tekint a világra, ami az Isten üdv tervében van alapvetően jelen, és az Ószövetségben elkezdődnek kibontakozni dolgok, ezek a Krisztusban egységessé, beteljesedetté válnak, az Ószövetség egy az egybe a Krisztusra mutat, és a krisztusi megváltásból pedig fakad az az élet, amit mi a hitünkben élünk, és ez egész egy valójában egy egységes folyamat. És éppen ezért nem veti el egyébként Pál a zsidóságot, mert hogy a zsidóság kiválasztása is ennek az üdvtörténeti folyamatnak volt a része, ahogy a Krisztusban kapott megváltás ugyanennek az üdvtörténeti folyamatnak egy Nyilván nekünk sokkal jelentősebb epizódja és állapota, de hogy ezek a dolgok egymással a természetes módon függenek össze, és egy ívet képeznek. Maga az ige hirdetés az ugye három részre bontható. Az egyik, ezek az ószövetségi hivatkozások itt egyébként az egyiptomi fogsággal kezd, hogy onnan hozza ki az Isten az ő népét, aztán említi a bírákat, gyakorlatilag nagyon röviden összefoglalja az ószövetségi történetet, egészen Dávidig, Salamonra már nem tér ki, mert hogy, és azért a fogságtól indít, mert hogy a fogság már ugye egy szabadítással ér véget. Tehát azért az egyiptomi fogsággal, és nem Ábrahámtól kezdjük el itt a történetet, hanem az egyiptomi fogsággal, mert hogy valójában ez úgy képez ívet, hogy a krisztusi szabadítás, meg az egyiptomi fogságból való szabadulás, az egymással oly módon függ össze, hogy az egyiptomi szabadulás, ez a Jézusi megváltás előképe az Ószövetségben. Az egyik egy fogságból, egy történelmi fogságból való szabadulás, és akkor emlékezzünk egy picit vissza a mózesi szövegre, hogy meghallottam népem kiáltását, alászállok, hogy megszabadítsam őket, tehát nem Mózes lesz az, aki ő rendet rak, hanem az Isten az, aki kivezeti a népet Egyiptomból. A Jézusi szabadítás az pedig a bűnök fogságából szabadít bennünket, és éppen ezért ezzel az előképpel indít, aztán vajon egy ilyen felületes, de fontos történelmi áttekintése a zsidóságnak, mert ők a kiválasztott nép, akik arra választottak ki, hogy az üdvtörténetnek a részeként a világ felé az Istennek a gondviselését megmutassák, nem azáltal, hogy ők tökéletesek vagy ügyesek, hanem azáltal, hogy az Isten őket hogyan gondviseli akkor is, amikor ők nyakasok, meg elfordulnak tőle, meg nem ráfigyelnek. Tehát gyakorlatilag Pál azt állítja, hogy az Ószövetség az valójában a Krisztusban megkapott gondviselésnek az előképe. Az a bűnbocsánat, amit mi kapunk a Krisztusban, az már tetten érhető abban, ahogy az Isten a zsidókon mutatja, hogy mennyire nyakasok, hányszor elfordulnak, és mégis mindig ott vagyok mellettük, és törődök velük, és foglalkozok velük. Tehát egy ilyen ószövetségi árnyalattal kezdünk, vagy ívképzéssel kezdünk. Ezt ugye utána rávezeti Jézusra. Egyből gyakorlatilag kertelés nélkül kimondja, hogy bár Jézus volt a megváltó, kivégezték a zsidók, nem foglalkoztak vele, de ebben egyébként prófétai beteljesedést lát. És akkor gyakorlatilag ennek az egész üzenetnek a végén van egy ilyen pragmatikus rész, hogy ezért akkor, kedves férfiak, figyeljetek rám, és hallgassatok ide, mert az az üdvösség, ami a Krisztusban megjelent annak ellenére, hogy őt kivégezték, de feltámadt, annak az örökösei mi vagyunk az ige által, amit most hozunk nektek, és ezt most adjuk, ti is hallgassátok meg, éljetek-e szerint. Mert hogy abban van a bűnök bocsánata, és ha valaki hitre jut, akkor képes ebben a bűnbocsánatban élni. És ennek az ige hirdetésnek az lesz a következménye, hogy Pált meghívják ugye a következő sabat napjára is igét hirdetni, ahol már negatívan reagál rá, legalábbis a zsidóság. Mert hogy ugye azt olvassuk a 45. fejezetben, hogy káromolva itt a blaszfémia szerepel, és azért hoztam ide a blaszfémiát, mert hogy a magyarban a káromkodás egyébként, bár eredetileg nem a csúnya beszédre vonatkozik, a kortárs közbeszédben ez nem egyértelmű ma már. Tehát hogy a káromkodás az mindig az Isten sértegetése egyébként, nem kell ahhoz csúnyán beszélni, hogyha sérti az Istent. A blaszfémia görögben viszont ennek egy karakteres kifejezése. Tehát ezek a zsinagógi előjárók, noha gyülekezetvezetők, nem Pált küldik el a búzsba, hanem gyakorlatilag az történik, hogy amikor Pál elkezdi az igét hirdetni, akkor mivel azt az igét elkezdik tagadni hangosan, fennszóval, és kikelnek magukból vélhetőleg, ezért az Istent káromolják. Tehát nem, és Pál ezért nem is veszi egyébként feltétlenül magára a dolgot, mert hogy az Istent káromolják, és ő ezzel pontosan tisztában van. És erre a káromkodásra válaszként mondja Pál a zsidóknak azt, hogy, hogy elsőként, hol is van, talán 40 sokadik vers. Először nektek kell hirdetnünk az Isten igéjét, mivel azonban ti elutasítjátok, és nem tartjátok magatokat méltónak az örök életre, íme a pogányokhoz fordulunk. Ez nem csak egy zsidó lojalitás pár részéről, hogy ő is zsidó, akkor először a zsidóknak prédikál, hanem valójában itt egy picit arról van szó, hogy mivel a zsidók a választott nép, ezért kérdés az, hogy a választott nép mennyire ismeri fel saját választottságát. És meg kell adni a lehetőséget arra, hogy a választott nép felismerje saját választottságát. Ez azért lesz nekünk fontos, mert a kereszténység a Krisztusban választott nép, de ha őszinte akarok lenni, akkor az is egy kérdés szerintem sokszor, hogy mi keresztények hányszor ismerjük fel a saját választott voltunkat. Hányszor ismerjük fel annak a kegyelmi állapotát, hogy nekünk hirdettetik az ige, megfoglalkozhatunk az igével, megfoglalkozhatunk az Istennel való kapcsolatunkkal, és hogy minden nyakasságunk és idegborzolásunk ellenére az Isten bennünket választ a Krisztusban. És ez a választottság, ez egy picit ugyanaz a logika, mint amikor Dávid megtiltja a katonáinak, hogy Sault bántsák. Ugyanis hiába fordul el Saul az Istentől, attól ő még a Saul az Isten választott királya volt. És Dávid hihetetlenül tiszteli, valójában nem Sault, az Isten választását. És ugyanez van itt is egy picit Pálnál, hogy azért először a zsidók, akik megszólítást kapnak, mert ők az Isten választottjai, de hát, ha ők nem fogadják el ezt a választottságot, ahogy Saul is elfordult a maga választottságától, és jött a helyére Dávid, úgy bizony az Isten most is tud a zsidóság helyére, a Saul helyére új Dávidot kijelölni a kereszténységben. És a másik, ami miatt nagyon fontos, próbáltam keresni, van a neten van egy mém, ami néha-néha megjelenik, és már többször elgondolkodtam azon, hogy nem mentem, de mindig elfelejtem. Ma természetesen nem találtam meg, mikor direkt kerestem, hogy délután behozom. Van egy ilyen kis info grafika, ami néha kering az interneten, az van fölé írva angolul, hogy melyik fajta zsidó vagy te. És akkor a klasszikus zsidó felekezetek vagy irányzatok mellett, hogy szefárd, meg askenázi, meg ortodox, meg stb. Úgy van ez az egész megjelölve, hogy hát ugye a Jézusi vonal is kijön belőle, és akkor keresztény, az oszlik ortodoxra, a római katolikusra, vagy nyugati keresztényre, az oszlik utána római katolikusra, evangélikusra, reformátusra, és akkor gyakorlatilag a neoprotestáns egyház, akik bezárólag minden egyház szakadás, törés, repedés valamilyen formán rajta van, hát de mindegyik a zsidóságból fakad. És a kereszténységről ritkán gondolkozunk úgy, de valójában ez egy zsidó tanítás. Ezzel valószínűleg a most élő kortárs zsidók nem értenek egyet, de a most élő kortárs zsidók azok nem feltétlenül azt a zsidó tradíciót és hagyományt követik, amit a Jézus korabeli zsidóság követett. Pál apostol viszont még ebben él, és ebben van jelen, és alapvetően a krisztusi tanítás, az Ószövetség és a zsidó tanítás akkori kontextusában értelmezhető. Ezért mondjuk mi azt, hogy az Ószövetség nélkül az Új Szövetség nem elfogadható. Voltak a korai egyház történetben, meg a mai napig vannak egyébként olyan gondolatok, hogy akkor dobjuk ki az Ószövetséget, mert az olyan, ha benne van az énekek éneke, mit tudunk mi azzal kezdeni, senki nem ért belőle semmit, meg micsoda vérengzések vannak, hogy függ ez össze az Úr Jézussal. Nekünk elég az Új Szövetség. Volt, aki radikálisan azt mondta, hogy a két szövetségnek két különböző istene van, és akkor mi ne foglalkozzunk az Ószövetség istenével. Hát jelentem alásan, hogy ez mind azután fogalmazódhat meg, hogy a krisztusi ige, meg a krisztusi evangélium, az kikerül a zsidóság kontextusán kívülre. Nagyon keveset beszélünk ma a 21. században arról, hogy A kereszténységnek az volt az igazán nagy átütő ereje, most csak a profán oldalát nézem a dolognak, hogy miért tudott könnyen és gyorsan terjedni, az az, hogy az alapiratait, értem itt az evangéliumokat, meg a Pál leveleket, a kor világnyelvén írták meg egyből. Nem kellett fordítgatni, nem kellett magyarázni, hanem olyan emberek írták meg az evangéliumokat, akik a kor világnyelvét beszélték. Nem mindenki egyformán, nem mindenki azon a szinten, de mivel mi már nem beszélünk ógörögül, annyira nem zavar, hogy János volt az egyetlen, aki költői szinten tudta az evangéliumot megírni. Teszik ezt azért, hogy a lehető legtöbb embert elérjék. De benne vannak már, mert hogy ugye nyitunk kifelé a zsidóságból, benne vannak már egy olyan korszakban, amit a hellenizmus áthat. És a hellenizmus az egy extrovertált társadalom volt. A földközi tengert először a rómaiak teszik beltengerré, de arról senki nem beszél, hogy gyakorlatilag a római birodalomnak, vagy legalábbis átfogalmazom, nagyon kevesen beszélnek arról, én történelem órán annak idején középiskolában nem tanultam, hogy a földközi tenger menti római terjeszkedésnek az infrastruktúrális alapja megvolt azért, mert a görög hellenizált társadalmak a gyarmatosítást évszázadokkal korábban elkezdik ezen a területen. Olyannyira, hogy Nagy Sándornak egyébként még a mai India területén is volt kereskedő bázisa, illetve városa, és gyakorlatilag ezt az infrastruktúrát a katonai terjeszkedés útján csak át kellett venni. Ezért hívjuk a hellén társadalmat egy extrovertált társadalomnak, ami azt jelenti, hogy van egyfajta hódító gondolkodása, hódító felfogása, nem feltétlenül katonai jellegű hódító gondolkodásra kell gondolni, de kulturális és vallási tekintetben van. Tehát, hogy az, hogy ők elmennek, létrehoznak egy gyarmatot, és oda a saját kultúránkat elvisszük, és a benszülötteket is ebbe a kultúrába bele fogjuk szocializálni, ez a hellén társadalmat az ókorban, vagy a hellenizált társadalmakat az ókorban már jellemzi. És ebbe a kontextusba kerül be egy zsidó tanítás, a pálapostoli meg evangéliumi munka miatt, és valójában a hellenista gondolkodás a mai napig él az európai társadalmakban, vagy inkább azt mondanám, és ez lehet, hogy egy gonoszul, vagy nem politikailag korrektül hangzó mondat lesz, a fehér bőrű társadalmakban, mert ugyanilyen extrovertált társadalmakat építünk mi is. És akkor mi lesz a probléma ezzel az egésszel? Az, hogy a hellenizált, extrovertált gondolkodás egy picit beárnyékolja az eredeti zsidó tanítást, azt mi már saját kontextusában nem ismerjük, mert egy szűrőn keresztül kapjuk, vagy kaptuk, de valójában nagyon sok ponton ellene mond annak, amiben mi élünk. És ahhoz, hogy jól megértsük, hogy miről beszél Pál, ahhoz egy picit ezt a hellenizmust majd le kell kaparni a Bibliáról, meg a Biblia értelmezésről, meg egy picit a saját fejünkből is ki kell verni. Mondok egy olyan példát, ez nem az apostolok cselekedete meg a Galatákhoz írott levél, csak egy olyan példát, amin hihetetlenül tetten érhető ez a szűrő. A teremtés történetben folyamatosan visszatér, illetve áldásként, áldásformulaként sokszor elhangzik egy régi zsidó áldás, ez a szaporodjatok és sokasodjatok és töltsétek be a földet, és uralkodjatok az ég halain, és vagy az ég madarain és a tenger halain, és a földön nyüzsgő összes állaton, meg állatfajon. És akkor hogyan értünk mi az uralkodásból? Az extrovertált uralkodó felfogás, ami egyébként a mai napig meghatározza sok esetben az uralkodásnak az ideológiáját, ez az, hogy én vagyok a főnök. Megszálltalak, meghódítottalak, diktálok. Holott az eredeti héber szöveg, és akkor itt jön az, hogy a zsidó tanítás mennyire torzul a hellén szűrőn keresztül. Az eredeti héber szövegben egy olyan szava szerepel az uralkodásnak, héberül, ami a felelősségvállalás a teremtett világért. Tehát úgy uralkodjál rajta, hogy abból neked nem csak előnyöd származik, hanem te felelős vagy érte, hogy rendben legyen, és egyben legyen, és működjön, mert az Isten téged erre a pozícióra rendelt, hogy idézőjelben te vagy a munkatársa az Istennek a teremtésben. Ezt tessék nagyon nagy apostrofban érteni, tehát nem vagyunk itt isteni minőségbe beemelve, egy küldetést kaptunk, meg egy feladatot az Istentől, de mellette a különböző társadalmi szűrők miatt ez a jelentés tartalom torzul. És ez nem csak a 21. században torzul, kérem szépen aláson, ez több száz éven keresztül tökéletesen torzan van meg egyébként a keresztény társadalmakban is. Tehát amikor a keresztes hadjáratok expanzióját elindítjuk keletre, akkor mi oda uralkodni megyünk vissza, de leuralni megyünk vissza, és lehet, hogy jön hozzá az ideológia, hogy mert fel kell szabadítani a Szentföldet, de valójában arról van szó, hogy ki kéne zsákmányolni. Amikor mi elindítjuk a gyarmatosítást, jó, nem mi, mert mi magyarok pont kimaradtunk belőle, akkor inkább mondjuk azt, hogy az európaiak elindítják az gyarmatosítást, akkor oda egyrészt viszik a saját kultúrájukat, meg erőltetik a saját kultúrájukat, és ez itt van egy nagyon vékony határmezsi egyébként, mert hogyha belegondolunk a missziói parancsba, ugye az is azt mondja, hogy menjetek el és tegyetek tanítvánnyá minden népet. De nem erőszakkal. De megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, és tanítva őket mindarra, amit én megparancsoltam nektek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ehhez képest a gyarmatosítási misszió az volt, hogy mentek elő az inkvizitor, vagy a konkvisztádorok, akiket nem lőttek le, meg akit nem vitt el az európai nátha, azt utána esetleg megkereszteltük kényszerből, viszonylag kevesen utána valóban keresztények is lettek, de meg lehet nézni azt, hogy a dél-amerikai kontinensen mai napig mennyire szinkretista, vagyis vallásokat összemosó rendszerben működik a kereszténységnek az öme. Mexikó az ennek kimondottan a fellegvára, hogy az állam nagy része hivatalosan katolikus, gyakorlatilag meg a katolikus hit mellett a bálványimádás tökéletesen belefér a hétköznapokba, meg lehet dúrogtatni a temetőben a különböző antik, a dél-amerikai kultúrnapokon, amikor a halált lehet ünnepelni, meg a halálnak valamilyen verzióját meg lehet ünnepelni, a mai napig nem működik. Mert hogy valójában mi nem egy extrovertált kultúra vagyunk, hellén értelemben, hanem egy olyan küldetést kaptunk, ahol az a feladat, hogy az eredeti krisztusi tanítást, ami a világ üdvössége, azt nyissuk ki a világ előtt. Tehát nekünk nem magunkba kellene olvasztanunk, hanem magunkba kellene hívnunk és engednünk. És ez két külön irány. Ez egy picit egyébként azt gondolom, hogy a gyülekezetépítésben is előjön. Hogy várjuk, hogy jöjjenek az emberek, de mi nem megyünk. Hát jöjjön ő ide, hát térjen meg, aztán majd, ha itt lesz és megtért, akkor prédikálunk neki. De hogy kellene egy nyitás, de a nyitás az ne legyen erőszakos, az ne legyen uralkodó, az ne legyen egy ilyen teljes pályás lerohanás, hanem nagyon pici, óvatos, krisztusi nyitásoknak kell ebben benne lennie. És akkor most jól elkanyarodtam az eredeti mondani valomtól, de hogy van egy ilyen szűrő, sajnos a Biblia olvasáson szerintem, és egyébként erről nem tehetünk, ugyanis ez egy társadalmi meghatározottságunk, hogy ebben növünk fel. Ez egy ugyanolyan kulturális vonásunk, mint a tavaszi szélvizet áraszt. Meg a leszakadt a pajta, bennmaradt a macska. Tehát ezeket hozzuk a saját szocializációnkkal. Csak az a probléma, kedves testvérek, hogy bármennyire is van ennek esetleg kultúrtörténeti értéke, a Biblia az üdvösséget nem kultúrtörténeti értékek mentén méri, hanem a Krisztus mentén. És nem mindegy, hogy mi a Krisztus szerint élünk, vagy a Krisztust konformizáljuk, hogy nekünk kényelmes legyen az az üzenet, amit ő szeretne nekünk elmondani. Úgyhogy kifordul Pál a pogányokhoz, de azért, mert Sault lecseréljük Dávidra, és a választást el nem fogadókat pedig lecseréljük a kereszténységre, a pogányokra is. És ennek egyébként mi örülhetünk, mert Hát mi, magyarországi keresztények is jó eséllyel pogány keresztény háttérrel bírunk. Én mondjuk sváb vagyok, de hát ez meg ugye germán, úgyhogy az is pogány. Emiatt jön hozzánk az evangélium. És akkor itt még van egy nagyon fontos gondolat szerintem a 48. fejezetben, ami picit elveszik a fordításba. Mert hogy amikor itt Pál ugye elmondja, hogy akkor először nektek kell hirdetnünk az Isten igéjét, de elfordultok, akkor utána nekünk feladatunk van a pogányok világosságává lenni, akkor a 48. versben azt írja a Biblia, hogy ennek hallatára örvendeztek a pogányok, és magasztalták az Úr igéjét, és akik az örök életre választottak, mindnyájan hívőkké lettek. Na most itt a választottak, az valójában egy katonai fogalom a görög szövegben, vagy egy katonai kifejezés a görög szövegben. Ez a kijelölni, elrendezni, a tekintetben, hogy amikor mondjuk egy feladat végrehajtására a tiszt kijelöl embereket, akkor ugyanezt a kifejezést használja a szöveg. És akkor itt egyből, ha reformátusok lennénk, már beszélgethetnénk a predestinációról. Nem vagyunk reformátusok, nem fogunk beszélgetni a predestinációról, mert itt nem az eleve elrendelésről van szó, hanem arról van szó, hogy gyakorlatilag, ha a választást elutasítja az, aki erre a választásra az Isten részéről először esélyt kapott, akkor az Isten választ magának a gyermekeket. És itt gyakorlatilag az hangzik el a görög szövegben, hogyha a zsidók nemet mondanak a választásra, akkor az Isten a pogányokon fogja bebizonyítani a saját üdvösségét. Tehát a pogányok kiválasztatnak az Isten gyermekeivé, és ezért mondtam azt, hogy örülhetünk, mi pogány keresztények, mert valójában itt nem az eleve elrendelésről van szó, hogy ki az, aki üdvösségre választatott, hanem Isten gyermekségről van szó. És annak a lehetőségéről, hogy akkor innentől kezdve nekem van ezt a kapcsolatot, lehetőségem megélni az Istennel. Nem lehet elzárni a Krisztust meg az Isten kapcsolatot valaki elől azért, mert adott esetben más kultúrába vagy más közegbe született. Az Isten választása az egész világnak szól. És az egész világ választatik. Az, hogy ezt a választást ki az, aki elfogadja, az majd egy másik kérdés lesz. Tehát azért nem rohanjunk el a mindenek üdvözölni fognak tévtanítása felé. De hogy a választottság a Krisztusban mindenkinek szól, az egyértelmű, hogy ezt utána kiveszi komolyan, kiír eszerint, ki tud ebben meggyökerezni, az már egy másik kérdés. És akkor még egy utolsó gondolatsort szeretnék idehozni. Ugye Pál prédikál ezen a következő szombaton is, és ugye elkergetik elég alaposan a zsidók, és itt nem a zsidó keresztények, hanem a zsidó zsidók, tehát a zsidó gyülekezetnek a vezetői, mégpedig valószínűleg nem tiszta eszközökkel, mert hogy azt írja a szöveg, hogy felingerelték a tekintélyes istenfélő asszonyokat. Mármint, hogy zsidó istenfélő asszonyokat, és akkor egy picit gondoljanak vissza a testvérek arra, a korábbi biblia órákon már volt szó érintőlegesen a mediterrán társadalmakról, hogy ez egy patriarchális társadalom, nem csak a zsidóság, hanem a római birodalom egésze is. A férfi az egyes számú állampolgár, a nőknek pedig mindig a férjük vagy az apjuk alapján van a társadalmi státuszuk. Aha, jó. De ha megfelelő pozícióban van a nő, és megfelelő módon teszi fel a kérést az urának, mivel a nő kliensének minősül a férjének, és a kliensnek időről időre illik a kívánságait teljesíteni, ezért kérem szépen tisztelettel ebben a társadalomban a megfelelő pozícióban lévő nők sokkal több mindent tudtak elintézni, mint a megfelelő pozícióban lévő férfiak. És itt hátulról kapjuk a mellkasba szúrást, mert hogy ezek a zsidó rabbik, akik kikelnek Pál ellen, nem beleállnak a konfliktusba, hanem itt most oda mennek a gyülekezet, eddig csak a férfiakról beszéltünk, de most oda megyünk a gyülekezet asszony testvéreihez, akik az érzelmi húrokat tudják pengetni, és megkérjük őket, hogy ingereljétek már, legyetek fedvesek fel a férjeiteket arra, hogy kergessék el innen Pált meg Barabást. Tehát egy hátulról való intrikus támadásnak lesz Pál és Barabás az áldozata, aminek az lesz a vége, hogy ugye az asszonyok meg az előkelők, nyilván itt van átfedés, elüldözik őket, és akkor itt van egy Máté evangéliumára való kikacsintás Lukácsból, ugye Jézus mondja azt, hogy ha elkergetnek titeket valahonnan, akkor még annak a városnak még a porát is verjétek le a lábatokról, meg a sarutokról, és itt Lukács ide kikacsint, ők pedig lerázták a lábuk porát ellenük, mármint, hogy az Isten el, vagy a Krisztus ellen kikelő zsidókra, és elmentek Ikóniumba. Tehát velük nem vállalunk közösséget. Ha ti elutasítjátok a Krisztust, akkor ti nem vagytok nekünk gyülekezet, mi megyünk az igével tovább. De nem itt van a történetnek a vége, hanem a következő mondatban. A tanítványok azonban megteltek örömmel és szent lélekkel. Mert hogy van egy felháborodás Pál, Barnabás, meg a krisztusi igével szemben, de mégis létrejön itt egy gyülekezet. És ennek a gyülekezetnek, ami gyakorlatilag az ellenszenf közepén jön létre, az örömét nem az adja, hogy a környezete mennyire támogatja, mennyire fogadja be, mennyire emeli fel, hanem az adja, hogy árad a Szentlélek, és megtelnek örömmel és Szentlélekkel. És ez szerintem megint egy nagyon fontos mondani való, ami nagyon sokszor jön elő egyébként a Bibliának különböző szakaszaiban, hogy a keresztény ember boldogsága nem abból fakad, hogy jól megy a sora. A keresztény ember boldogsága abból fakad, hogy van Krisztusa. És ez szerintem érdemes egy picit a buksingba, meg a szívünkbe beleírni, mert nagyon sokszor hisszük azt, hogy a boldogság az valami felhőtlen és könnyed és konfliktusmentes állapot. Az Isten meg arról beszél, hogy ha keresztény vagy, nem lesz kolbászból a kerítés, de én megtartalak. Lehetsz bármennyire mélyen, lehetsz bármennyire a romokban, én megtartalak. Akkor van üdvösséged, és ha van üdvösséged, akkor van boldogságod. Nem azért, mert jól megy a munkahelyeden, nem azért, mert futja a nyaralóra a madeirai óceánparton, hanem azért, mert én vagyok az Istened. És hogyha ez az embernek a fejében ott van, akkor bizony meg tudja találni az örömet meg a boldogságot akkor is, amikor egyébként emberileg nézve éppen zuhan. Ez a gyülekezet úgy jön létre, hogy gyakorlatilag azokat a tanítókat, akik ezt a gyülekezetet mentorálni, pasztorálni, kicsit egyengetni tudnák, azokat éppen elkergetik. És mégis azt írja az apostolok cselekedetei, hogy a tanítványok azonban megteltek örömmel és Szentlélekkel, és itt nem Pálról és Barnabásról beszél, hanem azokról, akik hátra maradnak ebben a közegben. És akkor szerintem én most itt egy picit megállok, a 14. fejezetre már nem megyek át, de hát ha van hozzászólni való vagy kérdés.